Volt ez a pusztító erejű földrengés Törökországban és Szíriában, már 40 ezer halálos áldozatot követelt, ahogy hallhattuk a hírekbe. Egy kicsit nézzünk utána ennek a dolognak, hogy hogy keletkeznek ezek a földrengések, mennyire kell lehet tartani tőlük. Egy kis gyors talpalót fogunk tartani az érdeklődők számára. Harangi Szabolcson, a vonal túlsó végén geológus, egyetemi tanár, az MTA levelező tagja, az ELTE TTK Földrajz és Földtudományi Intézetének az igazgatója. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
Jó reggelt!
No, hát az első kérdés mindenképpen az, hogy azt tanultuk már talán általános iskolába, hogy mi a földrengés, hogy ilyen kőzet lemezek, amik ugye
jönnek,
úsznak,
mennek,
a, mennek igen, és amikor találkoznak, ütköznek, na akkor van baj.
De mikor van ez és miért?
Hát igen, pontosan egy földrengés akkor pattan ki, hogyha két kőzettest elmozdul egymás mellett, és az, hogy elmozduljon, ahhoz persze a lemeztektonika adja meg a keretét, tehát a nagy kőzetlemezeknek a mozgása, egymásnak feszülése, szétcsúszása, ezek azok a erők, ez az a feszültség, amely megjelenik a felszín alatti kőzettestekbe, és akkor egyszer csak pak, hirtelen a feszültség az túl nagy lesz, hogy a szakító szilárdságot meghaladja, és akkor két kőzettest elmozdul. Ez egy nagy energiafelszabadulással jár, és ezt jelenti a földrengés. Földrengés hullámok indulnak el, és ez a felszínen is megjelenik, érzékeljük adott esetben.
Azt szokták mondani, hogy van egy ilyen főrengés, és vannak utórengések. Ezek miért vannak, és hogyan különíthetőek el egymástól?
Igen, egy ilyen kőzetest elmozdulás az nem csak egy egyszeri esemény, hogy tak, és akkor ennyi, hanem azért ez azt jelenti, hogy van még mozgolódás, tehát ez egy hosszantartó esemény sor is lehet. Sőt, van, amikor vannak egyfajta előzetes előjáték, tehát amikor már elkezdenek a kőzetestek lassan csúszni egymás mellett, pattannak ki, de még kisebb földrengések, és aztán egyszer csak egy nagyobb földrengés, egy nagyobb elmozdulás történik, tehát akkor azt mondhatjuk ilyen szinten, hogy vannak előrengések, vannak főrengések, és aztán vannak utórengések is. Ugye mindig az dönti el, hogy mi a főrengés, hogy melyik a legnagyobb energiájú rengés, melyik a legnagyobb magnitúdójú földrengés.
Az elképzelhető, hogy az utórengés rengések akkorák, hogy esetleg a földrajzilag is távol esnek? Most ezt azért kérdem, ugye, mert gyanúsan korán a törökhöz követően ugye Romániában is volt egy rengés. Én azt gondolnám, hogy geológiai értelme nincsenek elég messze egymástól, hogy esetleg ne függjön össze a kettő. Ez előfordulhat?
Én azt határozottan tudom mondani, hogy nem függ össze.
Nem függ össze.
Ez a kettő esemény, tehát jelenleg tucatnyi földrengés pattan ki a világon, nem függnek össze. Tehát ezek teljesen normális élete a Földnek. Itt annyi van, hogy volt egy olyan földrengés, amely nagy figyelmet kapott, hiszen nagyon súlyos következményekkel jár, és tényleg megrendítő nézni és olvasni még mindig, hogy milyen pusztítást végzett ez a földrengés, de nem kapcsolódik ehhez az összes többi földrengés. A romániai földrengés az egy teljesen más helyzetben történt, tehát ez egy önálló esemény.
Tehát nincs ilyen, hogy ilyen hullámokban terjed, mint amikor beledobunk egy követ a vízbe, és akkor még más felé is lehet érezni annak a hatásait.
Erre azt mondom, hogy de igen, érdekes módon, mert amikor egy ilyen kőzetest elmozdulásból elindulnak ezek a földrengés hullámok, ezeket szerte a világon lehet észlelni, de az észlelés az más, hogy a érzékeny földrengés jelző műszerekkel a szeizmográfokon megjelenik ez a jel, és más az, hogy az emberek érzik, és egészen más az, hogy egy adott helyen kipattan egy másik földrengés. Oké, tehát ezek különböző dolgok. A földrengés hullámokat, az, amelyek végig haladnak a Föld belsejében, ezt a Föld másik oldalán is akár lehet érezni, hogyha elég érzékeny a műszer, vagy nagy volt a földrengés. De ez nem jelenti azt, hogy ott volt földrengés. Az, hogy egy adott helyen van földrengés, az az adott helyen lévő kőzetes elmozdulásból adódik, amit az adott helyen lévő, ha már így felvezetődött a kőzetlemez mozgásból, eredő feszültség kivált.
Nézzük meg az erejét, és mielőtt azt is beszéljük meg majd ezt a Richter skálát, hogy hogyan mér, de hogy mitől függ ezeknek a kőzetlemezeknek a nagyságának, amik részt vesznek ezekben a mozgásokban, vagy a föld felszínhez való közelsége, ugye itt most a török példa kapcsán hallhatunk itt 2 kilométerre, 5 kilométerre a föld felszíntől az epicentrum különböző pontokon alakult ki. Mi befolyásolja azt, hogy mekkora lesz egy földrengés?
Igazán leegyszerűsítve azt tudom mondani, hogy milyen gyorsan ebben az esetben, milyen gyorsan közelednek egymáshoz a kőzet lemezek, és nem igazán attól, hogy milyen mélyen. Uh-huh. Vannak nagyon mélyéről kipattanó nagy földrengések, sekély mélységből kipattanó kicsi és nagy föld, tehát nem ettől függ, hanem az, hogy milyen erők feszülnek egymásra, ez lehet persze összenyomó erő, de lehet széthúzó erő is. Tehát ezek más-más földrengéseket pattantanak ki. Tehát azért azt is el tudom mondani, hogy a földrengések között is van különbség, hogy mi az indító oka annak, hogy egy ilyen kipattan, mert a kőzetlemezek különböző módon mozognak, közelednek, távolodnak, egymás mellett elcsúsznak. Ezek mind-mind másfajta kőzet elmozdulásokat tudnak kialakítani, és a lényeg az, hogy milyen nagyságú, milyen gyorsan mozognak ezek a lemezek. Hát a gyorsaság persze az azt jelenti, itt a föld törökországi esetet alapul véve, ugye ott az arábiai kőzetlemez megy észak felé, és ütközik az úgynevezett anatóliai kőzetlemezzel, és az arábiai kőzetlemez hát az olyan 10-15 mm per év sebességgel mozog. Persze ezt ne úgy képzeljük el, mint egy futószallag, vagy mint egy, mit tudom én, egy kis rolleres, hogy folyamatosan megy, hanem azt jelenti, hogy amikor tud, akkor elmozdul. Most ebben az esetben 6-7 méteres elmozdulás is történt itt a törésvonal mentén, de hát ezt megelőzően sokáig semmi. Tehát ezek összeadódva jönnek ki, ezek az éves átlagok. Tehát ez a 10-15 milliméter, ez sok-sok évtized évszázadra visszaszámolva ennyi. De ez azt jelenti, hogy amikor nem mozog, akkor meg feszül egymásnak, mert valami nyomja, mi nyomja. Például az, hogy tőle délre a vörös tenger az nyílik ki, és ez is elősegíti azt, hogy az arábiai kőzetlemez menjen észak felé. Tehát ez egy fantasztikus, kőzetlemez, hát lehetősége kirakójáték, tehát gondoljunk csak bele, hogy a föld külső része merev burka, ez nem csak a földkéreg és az alatta lévő kis földköpeny rész, ez a úgynevezett litoszféra, ez a kőzetlemez. Tehát ezek helyezkednek, ezek mozognak egymáshoz képest, tehát a föld az egy ilyen nagyon dinamikus dolog, de nem egy statikus bolygó, hanem a felületén ilyen mozgások vannak, és ez irányítja a földrengéseket, a vulkánkitöréseket, egy csomó mindent, amivel együtt kell persze élnünk, mert hát ez a mi bolygónk.
És akkor ezt az erőt mérjük a Richter skálával, ami ugye becsapós lehet.
Meg a szeizmográfokkal, ezeket az átlag ember is ismeri, ezeket a kifejezéseket, hogyha a szeizmográf és a Richter skála.
Oké, tehát a szeizmográf az, ami megjelenik a rengésnek a jele. Tehát ugye, ahol valahol a mélyben, a Romániában olyan 10 kilométer, Törökországban nagyjából 10-15 kilométer, mélyen történt ez az elmozdulás, és akkor ez egy hatalmas nagy energiafelszabadulással jár, elindulnak ezek a gömbhullámok, ezek terjednek. Fantasztikus sebességgel, tehát a hangsebesség az 3 méter per szekundum, a földrengés hullámok azok több kilométer per szekundum másodperc, tehát több kilométer per másodperc sebességgel terjednek a föld belsejében, tehát nagyon gyorsan terjednek, és aztán elérik a felszínt, és akkor ott mint felszíni hullámok terjednek tovább. Na most az energiát, az, hogy mekkora energia szabadul fel, ez valamikor az amerikai szeizmológus Richter találta ki, hogy ez egy jó mérőszám a kaliforniai földrengéseket követően, de most már nem ezt használjuk, nem ezt a skálát, hanem úgynevezett magnitúdó skálát. Ez pontosabban tudja kifejezni azt, hogy mekkora energia szabadul fel. Ennek megvan a fizikai alapja, hogy hogyan kell ezt kiszámolni, tehát ezt nagyon gyorsan ki lehet számolni. Tehát fantasztikus azért, lássuk be, hogy a földrengés tudomány az rengeteget fejlődött, tehát gyakorlatilag egy percen belül lehet lokalizálni, hogy hol történik a világon földrengés. Megjegyzem, hogy ebben egy magyar kiváló szakember, Bodnár Istvánnak a algoritmusa segít, hogy nagyon gyorsan, ha beérkeznek a szeizmográfokban mondjuk így ezek a jelek, akkor ezekből gyorsan ki lehet számolni azt, hogy hol pattant ki a földrengés, és mekkora nagyságú volt ez a földrengés, és ez nagyon sokat segít, és ez a magnitúdó, ez egy logaritmikus skála, két egység között egy 34-szeres szorzó van. Tehát azért ez azt jelenti, hogy egy 6-os és egy 7-es földrengés között 34-szeres energiakülönbség van. Azért ez sok. Az és hogy el tudjuk valahol helyezni, 4 és feles magnitúdó az egy olyan kis erejű atombomba energiájának, leddobás energiájának felel meg. Tehát ezek a 6-os, 7-es földrengések, ezek óriási nagy energiafelszabadulással járnak.
Igen, bocsánat, már atombomba, azt mindig meg akartam kérdezni egy geológustól, hogy ezek a föld alatti robbantások biztosan elnyelődnek-e, vagy pedig okozhatnak olyan hullámokat, amelyek mondjuk valamiféle bizonyos erejű, most nem feltétlenül ekkorában, mint a török, de valami földrengésbe torkolnak.
Hát ez egy érdekes dolog és érdekes felvetés. A szeizmológia, a földrengés tudomány nagyon sokat fejlődött amiatt, mert az amerikaiak különösen igyekeztek fejleszteni, hogy ki tudják mutatni ezeket a távoli atombomba robbantásokat. Ezeknek egészen más hulláma van, tehát ami a szeizmográfon megjelenik egy jel, abból is lehet olvasni, hogy mi okozta azt a földrengést. Tehát a szeizmológia tudománya az nagyon sokat fejlődött akkor, amikor meg kellett figyelni, hogy távol a világon, Észak-Koreában vagy az oroszok milyen robbantásokat végeznek, és hogy ezeket hogyan tudják észlelni. Tehát, de ezek másfajta hullámok, el lehet különíteni a földrengések hullámaitól, de az észlelésben nagyon sokat segített.
Aztán lehet ilyen legeket számon tartanak a geológusok, hogy mi volt a valaha mért legnagyobb földrengés, amit mértek, illetve volt olyan, amit nem mértek, csak a geológiai következmények alapján lehet látni, hogy ez valami irdatlan nagy földrengés lehetett.
Hát természetesen vannak statisztikák itt ebben az esetben is. A legnagyobb földrengés az Chilében volt, az magnitúdóban számolva 9,5-ös, csak gondoljunk bele, 9,5-ös, az kettő egységgel nagyobb, mint a mostani törökországi, az azt jelenti, hogy ezerszeres, de ott nem volt ekkora pusztítás, a pusztítás az ugyanis mindig attól is függ, hogy hol történik. Tehát van egy földrengés, kipattan egy földrengés, és a második legnagyobb földrengés az Alaszkában történt, az 9,2-es nagy magnitúdója volt, az 1964-ben történt, a Chilei 1960-ban, tehát a 60-as évek, ott azért voltak, ugye akkor volt két nagy 9-esnél nagyobb magnitúdú földrengés is, tehát az alaszkai is egy olyan területen történt, ahol nem laktak, tehát nem volt akkora katasztrofális hatás. Tehát amikor mi beszélünk földrengés veszélyről, akkor azt mondjuk, hogy van egy veszélyeztetettség, ezt ki tudjuk mutatni, vannak veszélyeztetettségi térképek. Azt is lehetett tudni, hogy az a kelet-anatóliai vonal is egy veszélyeztetett terület, és van a kockázat. A kockázat az pedig az embertől függ, hogy hány ember él ott, mekkora anyagi javak, ipar, stb. Települ arra a területre, ami káros ott hat. Uh-huh. Tehát ez azt jelenti, hogy egy földrengés mennyire okoz katasztrófát, az attól függ, hogy hol történik. A törökországi lehet azt mondani, egyik legrosszabb helyen történt, hiszen egy háború sújtotta, egy nagyon szegény vidéken zajlott, ahol rengetegen laknak, ahol a építési normák azért nem feltétlenül voltak betartva, hagyd mondjam így, tehát ezért okozott ekkora nagy kárt. Tehát ez a nagyság az nem feltétlenül jelenti azt, hogy óriási nagy galibát okoz, tehát ezek voltak a topok, de a 9,5-ös és a 9,2-es földrengés sem okozott ennyi áldozatot, mint ami most Törökországban.
Ha már ez szóba került, Magyarország mennyire kockázatos terep földrengések szempontjából? Mert itt is azért előkerül, én még emlékszem gyerekkoromban a Berhidai földrengés voltán az, amit így átéltem, illetve, és ott azért anyagi károk is történtek, meg talán sérülés is volt, meg amikor így atomerőművet tervezgetünk, akkor mindig megnézik és megnyugtatják a közvéleményt, hogy nincs olyan földrengés veszélyes helyre telepítve például Paks, hogy ez galibát okozzon.
Igen. Hát Magyarország, hogy is mondjam, olyan kis közepes veszélyeztetettségű térség, tehát a Kárpát-medencében, Romániában, nem ahol most zajlott földrengés, hanem a Kárpát-kanyarban a Vráncsa-övezet, amely azt mondhatnám, hogy talán összemérhető akár a törökországi területtel is a veszélyeztetettséget tekintve, ott 1977-ben és 1940-ben volt akkora földrengés, az is 7-esnél nagyobb volt, amely komoly károkat és több ezer halál esetet okozott Bukarestben. De Magyarország területe az nem ennyire veszélyeztetett. Ha a legveszélyeztetettebb területet akarnám, vagy szeretnénk kijelölni, az a Balatontól Komárom felé tartó zóna. A legnagyobb ismert földrengés, ami a térségünkben Magyarországon volt, az Komáromban 1763-ban volt, az egy 6,3-as magnitúdójú volt. Azért az, lehet azt mondani, hogy azért az nem kevés, ugye látjuk azt, hogy azért vagy 30-szor kisebb, mint a törökország, de azért mégis nagy. És hogyha megnézzük, hogy 5-ös, 6-os magnitúdójú földrengések milyen gyakran pattannak ki térségünkbe, akkor nagyjából olyan 50-60 évente. Tehát ilyen fél évszázadonként lehetnek ilyenek. Félbe mondom el, hogy 1956-ban Dunaharasztén volt az utolsó ilyen nagy 5,6-os magnitúdújú földrengés. Ma ez nem azt jelenti, hogy holnap valahol Magyarországon lesz ilyen, de a szakemberek is azt mondják, hogy a valószínűsége az nem nulla, hogy Magyarországon is legyen egy 5-ös, akár 6-os magnitúdú földrengés. Volt ilyen, ha volt ilyen, lesz is ilyen, tehát azért erre
igen, ezért készülni kell. Na, hát akkor térjünk rá.
A 80-as években Berhidán is volt.
Igen, térjünk rá arra, hogy akkor hogyan készüljünk előre, lehet-e ezt jelezni, illetve hogyan lehet védekezni a földrengések hatása ellen, egyáltalán lehet-e?
Hát lehet felkészülése, tehát a veszélyeztetettség, a kockázati térképek megadják azt, hogy mire lehet számítani. Ezt most Magyarországra vonatkozólag is elmondtam. Ez nem kell, hogy félelmet keltsen. Hogy hogyan lehet védekezni, ennek is megvan a módjai. Tehát hogyha megmozdul a csillár, megmozdulnak a könyvek, a poharak összekoccannak esetleg, és amit földrengés első pillanatában tenni kell, védett helyre behúzódni, egy asztal alá. Az a lényeg, hogy védjük magunkat, védjük a fejünket, mert ne essen fejünkre a csillár, ne essenek fejünkre a könyvek, a vakolat, az álmenyezet. Tehát az első perceket így próbáljuk valahogy kihúzni, és ahogy a rengés, ami általában mit tudom, fél perc, vagy annál kevesebb, azt követően próbáljuk amennyire biztonságosan elhagyni a házat, liftet ne használjuk, hanem akkor a lépcsőn menjünk le. Tehát ez az a úgymond protokoll, amit meg kell tennünk egy ilyen esetben.
Jó, rendben van, nagyon szépen köszönjük az ismeretanyagot, hasznos beszélgetés volt, és akkor jó munkát kívánunk, köszönjük még egyszer az interjút.
Köszönöm a meghívást,
szép napot.
Minden jót.
Aranki Szabolcs geológussal, egyetemi tanárral, az MTA levelező tagjával, az ELTE TTK Földrajz és Földtudományi Intézet igazgatójával beszélgettünk a földrengésekről, keletkezésükről, nagyságukról, mérésükről, mindenről.